Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Ugdorf, second counselor in the
Ezt az ülés Dieter F. Ugdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának 5. és egyben záró ülésem. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket küldjük mindazoknak az egyháztagoknak és barátoknak mindenhol, akik televízió, rádió, internet vagy műholdas közvetítés segítségevel kísérik figyelemmel a konferenciát. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével, valamint Linda Margetts és Bonnie Goodliff orgona kíséretével. A kórus a gyűlést a Mi jó dolog, én Istenem című himnusz eléneklésével nyitja meg. Ezután a nyitóimat Dean M. Davis püspök, az elnöklő püspökség második tanácsosa mondja.
Jesus, our word. Our beloved Father in heaven, our
szerető mennyei atyánk, a lelkünket és a szívünket igazán felkavart és sugalmazta ez az általános konferencia, és nagyon sok hálával tartozunk a bizonyságunkért és a hitünkért. És most ezen az utolsó konferenciai ülésen azt kérjük tőled, hogy segíts nekünk, hogy hitünkben együttesen összegyűlve elhatározzuk, hogy téged szolgáljunk. Jézus Krisztus nevében. Amen. A kórus most elénekli az Ámulok Jézus szeretetén című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Boyd K. Packer elnököt, a 12 apostol kórumának elnökét. Őt William R. Walker Elder, a 70-ek tagja követi, majd Elton Perry Elder, a 12 apostol kórumának tagja fog szólni hozzánk.
Thank you. times of war or uncertainty have a way of sharpening our.
A háború és bizonytalanság idején valahogyan élesebben összpontosítunk az igazán fontos dolgokra. A második világháború komoly lelki viharok időszaka volt számomra. A utahi Brigham Cityben lévő otthonunkból indultam útnak, bizonyságomnak csupán a szikrájával és azzal az érzéssel, hogy valami többre van szükségem. Mialatt Leshima szigetén állomásoztam a japán Okinawától északra, két eljel és bizonytalansággal küzdködtem. Személyes bizonyságot szerettem volna az evangéliumról. Tudni szerettem volna. Az egyik álmatlan éjszakán átmentem a sátramból egy bunkerbe, amelyet 200 literes homokkal megtöltött benzines hordokból építettek, hogy egy kis bekerített területet formáljanak. Nem volt teteje, így aztán, amikor bekúsztam, felnéztem a csillagos égre, és letérdeltem imádkozni. Szinte a mondat közepén történt, bármennyire is szeretném, nem tudnám leírni, mit éltem át. Messze túlmutat a képességemen, hogy szavakba öntsem, mégis épp oly tiszta ma is, mint azon az éjjelen több mint 65 évvel ezelőtt. Tudtam, hogy valami nagyon személyes, nagyon egyéni megnyilvánulás ez. Végre saját magam is tudtam. Biztosan tudtam, hiszen megkaptam. Kicsivel később kimásztam a bunkerből, és visszasétáltam, vagy inkább visszarepültem az ágyamba. Az éjszaka hátralévő részét az öröm és az ámulat érzései töltötték be. Egyáltalán nem gondolván, hogy különleges vagyok, úgy véltem, hogy ha nekem lehet ilyen élményem, akkor bárkinek lehet. Ma is így gondolom. Az ezt követő években aztán megértettem, hogy egy ilyen élmény egyszerre jelent követendő fényt és cipelendő terhet is. Szeretném ma megosztani veletek azokat az igazságokat, amelyeket szerintem a leginkább érdemes tudni, azokat a dolgokat, amelyeket az elmúlt közel 90 éves életem és több mint 50 éves általános felhatalmazotti szolgálatom alatt tanultam és tapasztaltam. Az általam megismert dolgok java része azok közé tartozik, melyeket nem lehet megtanítani, viszont meg lehet tanulni. A hatalmas értékű dolgok legtöbbjéhez hasonlóan az örökkévaló értéke bíró tudás csak személyes imán és elmélkedésen keresztül érkezhet. Ezek a cselekedetek a böjtöléssel és a szentírás tanulmányozással párosítva elősegítik a benyomásokat, a kinyilatkoztatást és a Szentlélek suttogásait. Ez pedig a magasból származó utasításokat biztosít számunkra, miközben előírást előírásra ismerünk meg. A kinyilatkoztatások azt ígérik, hogy ha az intelligenciának bármely tantételét magunkévá tesszük ebben az életben, az velünk ébred a feltámadáskor, valamint, hogy a tudásra és intelligenciára szorgalom és engedelmesség által teszünk szert. Az egyik örökkévaló igazság, amelyet megismertem, az az, hogy Isten él. Ő a mi atyánk. Mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Hiszünk Istenben, az örökkévaló atyában és az ő fiában, Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben. Minden más titulus helyett, melyet használhatott volna, azt választotta, hogy atyánknak hívjuk. A szabadító azt parancsolta, hogy így módon imádkozzatok tehát, atyánk, ki a mennyben vagy, legyen megszentelt a te neved. Az, hogy az atya megnevezést használta, tanulság mindannyiunk számára, miközben igyekszünk megérteni, hogy mi számít a leginkább ebben az életben. Szülőnek lenni szent kiváltság, a hithűségünktől függően pedig örök áldás lehet. Az egyház valamennyi tevékenységének végső célja, hogy a férj és a feleség boldogan élhessen otthonában a gyermekeivel. Azok, akik nem kötnek házasságot, illetve akiknek nem lehetnek gyermekeik, nem záratnak ki az örökkévaló áldásokból, amelyekre törekszenek, de amelyek jelenleg nem elérhetőek számukra. Nem mindig tudjuk, hogy az áldások hogyan és mikor kerülnek elénk. Az örökkévaló gyarapodás ígérete azonban egyetlen hithű egyéntől sem tagadtatik meg, aki megköti és betartja a szent szövetségeket. Titkos epekedésetek és könnyes könyörgésetek megérinti az Atya és a Fiú szívét is. Személyes biztosítékot kaptok majd őtőlük, hogy az életetek bővelkedő lesz, és semmilyen fontos áldás nem veszik el számotokra. Az Úr szolgájaként, azon hivatalban cselekedve, amelyre elrendeltek, ígéretet teszek azoknak, akik ilyen körülmények között élnek, hogy semmi sincs, ami elengedhetetlen a szabadításotokhoz és a felmagasztosulásotokhoz, ami a megfelelő időben ne nyugodna majd rajtatok. A jelenleg üres kezek megtelnek, a jelenleg szertefosztott álmok és vágyak miatt sajgó szívek pedig meggyógyulnak. Egy másik igazság, amelyet megismertem, az, hogy a Szentlélek valós. Ő az Istenség harmadik tagja. Az a küldetése, hogy bizonságot tegyen az igazságról és az igaz lelkűségről. Számos módon jelenik meg, beleértve ebbe a béke és a bizonyosság érzését is. Vigaszt, útmutatást és helyreigazítást is nyújthat, amikor szükséges. Az igaz lelkű életvitellel tudjuk megtartani a Szentlélek társaságát az életünkben. A Szentlélek ajándékát az evangélium egyik szertartása során ruházzuk valakire. A felhatalmazással rendelkező személy a kezét az egyház új tagjának fejre helyezi, és ehhez hasonló szavakat mond, fogadd be a Szent Lelket. Önmagában ez a szertartás nem hoz figyelemre méltó változást bennünk, ha azonban hallgatunk a késztetésekre és követjük azokat, akkor elnyerjük a Szentlélek áldását. Mennyei Atyánk minden gyermeke megismerheti Moroni ígéretének valóságát, mely szerint a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Egy igazán mennyei igazság, amelyet az életem során megszereztem, az az Úr Jézus Krisztusról való bizonyságom. A kinyilatkoztatásokban horgonyozva minden tettünket alátámasztva áll a legelső helyen az Úr neve, a felhatalmazás, amely által az egyházban cselekszünk. Minden elmondott ima, még a kisgyermekeké is, Jézus Krisztus nevében fejeződik be. Minden áldás, minden szertartás, minden elrendelés, minden hivatalos cselekedet Jézus Krisztus nevében történik. Ez az ő egyháza, amelyet róla neveztek el, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. Van egy nagyszerű eset a Mormon könyvében, amikor a nefiták az Úr nevében imádkoztak az Atyához, az Úr megjelent, és azt kérdezte, mit szeretnétek, mit adjak meg nektek? És ők ezt mondták neki. Úrunk, szeretnénk, ha megmondanád nekünk azt a nevet, amelyen ezt az egyházat nevezzük, mert szóváltások vannak a nép között ezen dolgot illetően. És az Úr azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, miért van az, hogy zúgolódik és vitatkozik a nép ezen dolog miatt? Nem olvasták talán a szentírásokat, amelyek megmondják, hogy Krisztus nevét kell magatokra vennetek, ami az én nevem? Mert ezen a néven szólítanak majd benneteket az utolsó napon. És aki magára veszi a nevemet, és mindvégig kitart, az megszabadul. Tehát amit csak tesztek, azt az én nevemben tegyétek, tehát az én nevemben nevezzétek az egyházat, és az én nevemben szólítsátok az Atyát, hogy én értem megáldja az egyházat. Ez az ő neve, Jézus Krisztusé, hiszen nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Az egyházban tudjuk, hogy ki ő. Jézus Krisztus, Isten fia. Ő az Atya egyszülöttje. Ő az, aki megöletett, és aki újra él. Ő, ami szószólónk az Atyánál. Emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat. Ő az a horgony, amely megtart és megvédelmez bennünket és a családunkat az életviharai közepette. Minden vasárnap szerte a világon, ahol csak gyülekezetek jönnek össze, bármely nemzetből vagy nyelvből, ugyanazokkal a szavakkal áldják meg az úrvacsorát, magunkra vesszük Krisztus nevét, és mindig emlékezünk ő rá. Ez egyszerűen belénk ivódott. Ahogy Nefi próféta kijelentette, és Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk. És proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. Mindannyiunknak meg kell szereznünk személyes bizonyságunkat az Úr Jézus Krisztusról. Ezután pedig megosztjuk-e bizonyságot a családunkkal és másokkal. Mindeközben pedig ne feledjük el, hogy létezik az ellenség, aki személyesen igyekszik megzavarni az Úr munkáját. Döntenünk kell, hogy kit követünk. Védelmünk egyszerű. Személyesen úgy kell döntenünk, hogy a szabadítót követjük, majd pedig meg kell bizonyosodnunk arról, hogy hithűen az ő oldalán maradunk. Az Új Szövetségben János feljegyzi, hogy voltak néhányan, akik nem voltak képesek elkötelezni magukat a szabadító és az ő tanításai iránt. És ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelenék is Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter szertett arra, amit a szabadító minden követője megtudhat. Ahhoz, hogy hithű elkötelezettség éljen bennünk Jézus Krisztus iránt, el kell fogadnunk őt megváltónként, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy az ő tanításai szerint éljünk. Azután, hogy oly sok éven át éltem, tanítottam és szolgáltam, azután, hogy több millió kilométert utaztam a világ körül, mindezzel az élettapasztalattal van egyetlen nagy igazság, amelyet megosztanék. Ez pedig a bizonyságom a szabadító Jézus Krisztusról. Joseph Smith és Sidney Rigdon a következőket jegyezték fel egy szentséges élményt követően. És most, a sok tanúbizonyság után, amely őróla adatott, ez a legutolsó tanúbizonyság, amelyet mi adhatunk róla, hogy ő él, mert láttuk őt. Szavaik az én szavaim. Én hiszem, és én magam bizonyos vagyok abban, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek fia. Ő él. Ő az Atya egyszülöttje, és általa, rajta keresztül, és őtőle teremtettek és teremtettek a világok, és azok lakói Istennek született fiak és leányok. Tanúságomat teszem arról, hogy a szabadító él. Ismerem az Urat. Az ő tanúja vagyok. Ismerem hatalmas áldozatát és örök szeretetét mennyei atyánk minden gyermeke iránt. Különleges tanúságomat teszem teljes alázattal, és egyúttal tökéletes bizonyossággal. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I love church history. Perhaps like many of you, my own faith.
Imádom az egyház történelmet. Talán sokat okoz hasonlóan az én hitemet is megerősíti, amikor megismerem azon elődeink figyelemre méltó előkötelezettségét, akik elfogadták az evangéliumot és hűen éltek a hithez. Egy hónap ezelőtt az arizonai Gilbert templom kerület 12 000 csodás fiatalja ünnepelte inspiráló előadással az új templomok elkészültét, kinyilvánítva ezzel az igaz lelkű élet iránti elkötelezettségüket. Az ünnep mottója a következő volt: éj hűen a hithez. Azokhoz a csodálatos arizonai fiatalokhoz hasonlóan minden egyes utolsó napi szentnek is el kellene kötelezni magát, hogy a hithez hűen éljen. Az egyik himnuszunkban ez áll: hűek leszünk mindig atyáink hitéhez. Ehhez hozzáadhatnánk azt is, hogy hűek leszünk mindig nagyapáink hitéhez. Elgondolkoztam, hogy vajon ama lelkes arizonai fiatalok mindegyike ismeri-e a saját egyház történelmét, hogy az ő saját családja tagjai miként váltak az egyház tagjaivá. Csodálatos lenne, ha minden utolsó napi szent ismerni az elődei megtérésének történetét. Akár pionírok leszármazottai vagytok, akár nem, a hit és áldozathozatal mormon pionír öröksége a ti örökségetek is. Ez az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának öröksége. Az egyház történelem egyik legcsodálatosabb mozzanata volt, amikor Wilford Woodruff, az úr egyik apostolaként 1840-ben, csupán 10 évvel az egyház megalapítása után Nagy-Britannia szerte tanította Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát. Angliában a többi apostolra együtt Wilford Woodruff is Liverpool és Preston környékére összpontosította munkáját, ahol elég jelentős sikereket értek el. Woodruff Elder, aki később az egyház elnöke is lett, folyamatosan imádkozott Istenhez, hogy útmutatást kaphasson e kiemelten fontos munkával kapcsolatban. Imái hatására azt a sugamadást kapta, hogy az evangélium tanítását egy másik területen folytassa. Monson elnök azt tanította nekünk, hogy amikor a mennyből arra kapunk észletést, hogy megtegyünk valamit, akkor hallgatás nélkül azon jobban tegyük is meg. Wilford Woodruff pontosan ezt tette. Mivel a lélek világosan arra utasította, hogy menjen délre, Woodruff Elder szinte azonnal elindult délre. Anglia Herefordshire nevű része felé, ahol főként földművelésből jöttek az emberek. Itt találkozott egy John Bambo nevű jómódú gazdával, aki örömmel és hálával fogadta. Egy több mint 600 főt számláló magukat az Egyesült Testvéreknek nevező csoport korábban már világosságért és igazságért imádkozott. Az úr az émekre válaszként pedig Wilford Woodruffot küldte. Woodruff Elder tanításai azonnal eredménnyel jártak, és sokan megkeresztelkedtek. Brigham Young és Will Richards is csatlakoztak hozzá Herefordshire-ben, majd a három apostol igen figyelemre méltó sikereket értek el. Alig néhány hónap múlva 33 gyülekezetet szerveztek meg az 541 egyháztag számára, aki csatlakozott az egyházhoz. Bámulatos munkájuk tovább folytatódott, és végül az Egyesült Testvérek szinte minden egyes tagja megkeresztelkedett az Nosrapok Szentjének Jézus Krisztus egyházába. Az ükanyám Hannah Maria Harris is az első között volt, aki meghallgatta Wilford Woodruffot. Szólt férjének, ifjabb Robert Harrisnek is, hogy hallotta Isten szavát, és hogy meg akar keresztelkedni. Robert azonban nem örült ennek. Azt mondta neki, hogy majd elkíséri az asszonyt annak a mormon misszionárosnak a következő prédikációjára, és majd jól helyre teszi a férfit. Jól előreült a gyűlésen, azzal a szilárd elhatározással, hogy őt nem lehet elteríteni, és talán azért is, hogy a közbeszólásával bosszantsa a prédikátort. A feleséghez hasonlóan azonban Robertet is rögtön megérintette a lélek. Tudta, hogy a biztosítás üzenete igaz, és a feleségével együtt meg kell keresztelkednie. Az ő hitük és elkötelezettségük több ezer másik emberhez hasonló. Amikor meghallották az evangélium üzenetét, tudták, hogy igaz. Ahogy a Szentírásban is áll, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Mivel meghallották a pásztor hangját, életüket teljes mértékben az evangélium szerint életnek, valamint az Úr profétája által adott útmutatása követésének szentelték. A Zsémba gyülekezésre szólító hívásra áthajták angliai otthonukat, átkeltek az Atlanti-óceánon, majd összegyűltek a többi szenttel az Illinois állambeli Nauvooban. Teljes szívvel elfogadták az evangéliumot. Miközben az új helyen próbáltak letelepedni, tizedüket munkaformájában felajánlva segítették a Nauvoo templom építését, minden tizedik munkanapjukat az építkezésen töltve. Majd megszakadt a szívük, amikor értesültek szeretett profitájuk Joseph Smith és bátyja Hiram haláláról. Ők azonban tovább folytatták a munkát. Hűek maradtak a hithez. Amikor a szenteket kezdték elüldözni Lavuból, Robert és Mária hatalmas áldásnak érezték, hogy elnyerhették felruházásukat a templomban, röviddel azelőtt, hogy nyugatnak tartva átkeltek a Mississippi folyón. Habár teljesen bizonytalanok voltak abban, hogy mit tartogat számukra a jövő, a hitük és bizonyságuk megingathatatlan volt. Hat gyermekükkel átküzdötték magukat Iowa állam sártengerein, a nyugat felé vezető úton. A Missouri folyó partján fekvő táborhelyen, mely később téli szálláshely néven vált ismerté, egy átmeneti viskolt építettek maguknak. A rettenthetetlen pionírok egy csoportja apostolok útmutatásra várt azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan haladnak tovább nyugat felé. A tervék azonban egy csapásra megváltoztak, amikor a 12-ek vórumának elnöke Brigham Young felszólította a férfiakat, hogy önkéntesként szolgálnak az Egyesült Államok hadseregében, a később mormon hadtestként elhíresült seregben. Éfjabb Robert Harris is egyike volt annak a több mint 500 mormon pionírnak, aki válaszolt Brigham Young e felhívására. Annak ellenére bevonult, hogy így hátra kellett hagyni a várandós feleségét és hat kisgyermekét. De miért is akart ő és a többi férfi így cselekedni? A válaszra a saját ükanyám szavai között leltünk rá. Santa Fe közeléből, ahol a hadtest egy ideig állomásozott, Robert egy levélben ezt írta a feleségének. A hitem töretlen, mint mindig. Amikor pedig mindarra gondolok, amit Brigham Young mondott nekünk, ugyanannyira hiszek benne, mint maga a hatalmas Isten szólt volna hozzám. Röviden tehát a többi férfihoz hasonlóan tudta, hogy Isten profétájára hallgatott. Ezért tettek mindent. Tudták, hogy Isten egyik profétája vezeti őket. Robert még ugyanebben a levélben leírta, hogy mennyire szereti feleségét és gyermekeit, és elmondta, hogy folyamatosan azért imádkozik, hogy a családja áldott legyen. A levélben később a következő erőteljes kijelentést tette. Nem szabad elfelejtenünk mindazon dolgokat, melyeket az Úr templomában te is és én is hallottunk, láttunk és átéltünk. Azon korábbi bizonságával együtt, hogy Isten profétája vezet bennünket, e két mondat szentírása vált számomra. 18 hónappal azután, hogy Robert Harris elindult a hadtesttel, biztonsággal visszatért szeretett feleségéhez. Egész életük során igazak és hűek maradtak a visszahatott evangéliumhoz. 15 gyermekük volt, akik közül 13 érte meg a felnőtt kort. A kanadai Raymondban élő nagymamám, Fanny Walker, az ő 136 unokájuk egyike volt. Walker nagymama nagyon büszke volt arra, hogy az ő nagyapja szolgált a mormon hadtestben, és szerette volna, ha ezt az összes unokája tudja. Most, hogy már magam is nagyapa vagyok, tudom, hogy miért volt ez annyira fontos számára. Szerette volna a fiak szívét az atyáikhoz fordítani. Azt akarta, hogy mindegyik unokája ismerje meg az igaz lelkű örökségét, mivel tudta, hogy ez mennyire megáldja majd az életüket. Minél közelebb érezzük magunkat az igaz lelkű elődeinkhez, annál valószínűbb, hogy mi magunk is bölcs és igaz lelkű döntéseket fogunk hozni. És ez így is van. Mindannyian hatalmas áldásokban fogunk részesülni, ha ismerjük a hit és áldozathozatal azon történeteit, melyeknek köszönhetően az őseink az Úregyházba csatlakoztak. Robert és Mária attól a pillanattól fogva tudták, hogy az evangélium igaz, hogy először hallották Wilford-Rudolfot az evangélium biztosításáról tanítani és bizonyságot tenni. Azt is tudták, hogy függetlenül attól, hogy milyen próbatételek és nehézségek érik majd őket a hűtőségükért, áldásokban fognak részesülni. Szinte úgy tűnik, mint hallották volna a mai profétánk szavait, akik azt mondta, ahhoz, hogy elnyerjük a templom áldásait, egyetlen áldozat sem túl nagy. Az Egyesült Királyságban a két fontos érme oldalára a következőt vésték. Óriások hordoznak a vállaikon. Amikor a nagyszerű pionérőségre gondolok, úgy érzem, hogy bennünket is, mindannyiunkat óriások hordoznak a vállaikon. És ha bár a felszólítás egy Robert Harris által írt levélből származik, úgy vélem, számtalan ősünk ugyanezt a levelet küldeni a gyermekeinek és az unokáinak, soha ne feledjük a templomban szerzett élményeinket, és soha ne feledjük azokat az ígéreteket és áldásokat, melyekben a templom miatt volt részünk. Másodszor pedig, soha ne feledjük, hogy Isten prófétája vezet minket. Bizonyságot teszem arról, hogy valóban Isten prófétája vezet minket. Az Úr az ő egyházát Joseph Smith által visszaállította ezekben az utolsó napokban, és soha ne feledjük, hogy Isten prófétái töretlen sorban vezetnek bennünket Joseph-től kezdve, Brigham-en keresztül, az egyház minden soron következő elnökén át egészen mai prófétánkig, Thomas S. Monson. Ismerem, tisztelem és szeretem őt. Tanúságomat teszem arról, hogy ő az Úr prófétája a Földön napjainkban. Szívem minden vágya az, hogy gyermekeimmel és unokáimmal együtt mindig becsben tartjuk az igaz lelkűségünk örökségét, azon hithű mormon pionörök örökségét, akik hajlandóak voltak mindent feltenni az oltára áldozatként, valamint Isten és hitük védelme érdekében. Azért imádkozom, hogy mindig mindannyian hűek legyünk atyánk hitéhez. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The family home evenings Sister Perry and I have been holding each Monday night have suddenly increased in size. My brother, his daughter.
A feleségemmel, Perry nőtestvérrel együtt tartott hétfői családi estjeink hirtelen nagyobb méretet kezdtek ölteni. Az öcsém, az ő lánya, Barbara öccse, valamint egy unokahúgunk a férjével is abba a lakóparkba költözött, ahol mi is lakunk. A legutóbb kisfiú koromban volt abban az áldásban részem, hogy a családtagjaink ilyen közel lakjanak hozzánk. Akkoriban a családom az édesanyám számos távolabbi rokonával élt egy utcában. Sonna nagypapa északi irányba lakott tőlünk, és ő volt közvetlen szomszédunk. Emma nagynéném háza pedig déli irányban. A háztömb déli felén élt Josephine nénikém, a keleti felén pedig Alma nagybácsi. Kisfiúkoromban napi kapcsolatban voltunk a távolabbi rokonsággal, és osztoztunk a munka, a játék és a közös időtöltés különleges pillanataiban. Még nagyon rosszalkodni sem tudtunk, anélkül, hogy valamelyikünk édesanyja ne értesült volna róla. Ma már más időket élünk. A legtöbb családtagjai egymástól távol élnek. Még akkor is, ha viszonylag közel laknak egymáshoz. Ez ritkán jelent közvetlen szomszédságot. Mégis úgy vélem, hogy a fiatalkori és a mostani helyzetem is kicsit a mennyországra hasonlít, ahol a szeretett családtagok egymás közelében élnek. Állandó emlékeztetőként szolgál ez számomra a családi egységek örökkévaló természetét illetően. Gyermekkoromban köztem és nagyapám közt különleges kapcsolat volt. A család legidősebb fiúgyermekeként télen én lapátoltam el a havat a feljáróról. Nyáron pedig én gondoztam a gyepet a saját, a nagyapám és a két nagynéném házánál is. Miközben a füvet nyírtam, nagyapa rendszerint ott ült a verandán. Amikor végeztem a munkával, leültem a lépcsőre és csak beszélgettünk. Azokat a pillanatokat becses emlékként őrzöm. Egy napon megkérdeztem a nagyapámat, honnan tudhatom, hogy vajon mindig helyesen cselekszem-e, mivel az élet oly sok választás elé állít. Nagyapám a szokásához híven egy gazdálkodással kapcsolatos példával válaszolt. Arról tanított nekem, hogy miként kell betörni egyszerre két lovat, hogy utána csapatként tudjanak együtt dolgozni. Elmagyarázta, hogy a lovaknak mindig tudniuk kell, hogy ki irányít. A vezetés kifejezésre juttatásának, valamint a ló irányításának egyik eszköze a gyeplő és a zabla. Ha a fogat egyik tagja valaha is úgy véli, hogy nem kell engedelmeskednie a hajtónak, akkor soha nem fognak együtt dolgozni képességeik maximális kiaknázásával. Most nézzük meg, hogy nagyapám e példázat kapcsán milyen leckét tanított nekem. Ki a fogat hajtó? Nagyapám úgy vélte, hogy ez nem más, mint maga az Úr. Neki van célja és terve. Továbbá ő a teljes fogatnak és annak minden egyes tagjának kiképzője és megalkotója. A fogathajtó tud mindent a legjobban. A ló pedig csak úgy tudhatja, hogy mindig helyesen cselekszik, ha engedelmeskedik és követi a hajtó utasításait. De mihez is hasonlította nagyapám a gyeplőt és a zablát? Akkoriban és most is úgy hiszem, hogy ez a tanítás a Szentlélek sugalmazásainak követéséről szólt. Az ő szemében a gyeplő és a zabla mindkettő lelki értelmet nyert. Egy jól képzett fogadtagjaként, egy engedelmes lónak ahhoz, hogy megtegye, amit elvárnak tőle, alig van többre szüksége, mint hogy a hajtó gyengéden megrántsa a gyeplőt. Ez az apró mozdulat felel meg annak a halk és szelíd hangnak, melyel az Úr szól hozzánk. Az önrendelkezésünk iránti tiszteletből ez sosem egy erős, erélyes rántás. Az olyan férfiak és nők, akik figyelmen kívül hagyják a lélek gyengét késztetéseit, gyakran a tékozdó fiúhoz hasonlóan tanulják meg a leckét, az engedetlenség és a kicsapongó élet következményei által. A tékozló fiú is csak azután szállt magába, hogy a természetes következmények alázatra kényszerítették, és meghallotta a lélek suttogásait, ami arra indította, hogy térjen vissza az atya házába. A nagyapám által tanított lecke arról szólt, hogy mindig legyünk készek megfogadni a lélek apró gyeplő rántásait. Megtanította nekem, hogy amikor elkezdenék letérni az útról, mindig érezni fogok egy ilyen sugalmazást, és soha nem fogok semmilyen súlyos bűnt elkövetni, ha engedem, hogy a lélek vezessen életem minden döntésében. Ahogy az a Jakab 3.3-ban is áll, ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Fogékonynak kell lennünk a lelki zabláinkra, még akkor is hajlandónak kell lennünk a teljes irányváltásra, ha a mester csak egy aprót ránt a gyeplőnkön. Ahhoz, hogy az életünkön sikerrel haladhassunk végig, meg kell tanítanunk a testünket és a lelkünket, hogy Isten parancsolatainak engedelmeskedve működjenek együtt. Ha megfogadjuk a Szentlélek gyengét késztetéseit, akkor a testünk és a lelkünk egy célban egyesül majd, és ez visszavezet bennünket örökkévaló otthonunkba, hogy mennyei atyánkkal élhessünk. Harmadik hittételünkben az engedelmesség fontosságára tanulhatunk. Hisszük, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskednek az evangélium törvényeinek és szertartásainak. A nagyapám lovasfogatról szóló példázatában megfogalmazott engedelmességéhez különleges bizalomra is szükség van. Arra, hogy feltétel nélkül bízzunk a hajtóban. A nagyapám által tanított lecke ennek okán rávilágít az evangélium első tantételére is, mely a Jézus Krisztusba vetett hit. Pál apostol azt tanította, a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Pál, amikor a hitről tanított, Ábel, Énok, Noé és Ábrahám példáját használta. Ábrahám történeténél azért időzött el, mivel Ábrahám a hithűek atya. Pál így írt erről. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben. Hit által nyert erőt Sára is, az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Tudjuk, hogy Ábrahám és Sára fián, Izsákon keresztül egy ígéret is adatott Ábrahámnak. Az utódok ígérete, akik olyanok lesznek, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a föveny, meg megszámlálhatatlan. Azután Ábrahám hite oly módon tétetett próbára, melyet sokunk elképzelhetetlennek tartana. Sokszor elgondolkodtam már Ábrahám és Izsák történetén, és továbbra sem hiszem, hogy teljesen fel tudom fogni Ábrahám mérhetetlen hithűségét és engedelmességét. Aztán el tudom képzelni, ahogy összepakolt kora reggel az útra. De hogyan volt képes megtenni azt a háromnapos utat fia Izsák mellett Moria hegyének lábához? Hogyan voltak képesek felcipelni a tűzifát a hegyre? Hogy tudott oltárt építeni? Mielőtt megkötözte Izsákot és ráfektette az oltára, hogyan tudta elmagyarázni neki, hogy a fiú lesz az áldozat? És aztán hogyan volt egyáltalán annyi ereje, hogy felemelje a kést, hogy megölje a saját fiát? Ábrahámot képessé tette a hite arra, hogy tökéletes pontossággal kövesse Isten utasítását egészen addig a csodás pillanatig, amikor egy angyal megszólította a mennyből, és kijelentette Ábrahám számára, hogy átment ezen a kínokkal teli próbatételen. Azután pedig az Úr angyala elismételte az ábrahámi szövetség ígéreteit. Tisztában vagyok azzal, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit, és az azzal kapcsolatos kihívások, és az engedelmesség egyesek számára nehezebbek, mint másoknak. Elegendő évnyi tapasztalattal a hátam mögött tudom, hogy bár a lovak személyisége igen különböző tud lenni, ami miatt pedig könnyebb, vagy akár még nehezebb is lehet őket kiképezni, az emberek még sokkal inkább különböznek egymástól. Mindannyian Isten egy-egy fia vagy lánya vagyunk, és egyedülálló halandóság előtti és halandó történettel rendelkezünk. Ennek megfelelően igen kevés univerzális megoldás létezik. Így hát tisztában vagyok az élet azon természetével, hogy a hibáinkból tanulunk, de ami még ennél is fontosabb, azzal is, hogy folyamatosan szükségünk van Jézus Krisztus evangéliumának második tantételére, amely pedig a bűnbánat. Az is igaz, hogy amikor a nagyapám még élt, az egy egyszerűbb időszak volt, különösen a helyes és helytelen dolgok közötti döntések tekintetében. Még néhány nagyon intelligens és jó meglátásokkal rendelkező ember azt hihetné, hogy a bonyolultabb időkben még bonyolultabb megoldásokra van szükség, egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy igazuk lenne. Sőt, inkább afelé hajlok, hogy napjaink összetettsége sokkal nagyobb egyszerűséget követel meg. Olyat, mint a nagyapámtól kapott válasz azon őszinte kérdésemre, hogy miként tudhatom a különbséget a helyes és a helytelen között. Tudom, hogy amit ma ajánlok, egyszerű recept. Lehet, hogy nem mindenkinek működik, arról azonban bizonyságot teszek, hogy nekem személy szerint igen. Ajánlom nektek, sőt, felhívlak benneteket, hogy tegyétek próbára a szavaimat, és ha így tesztek, megígérem nektek, hogy általuk világosan tudtok majd döntéseket hozni, amikor azok tömkelegével kell majd szembenéznetek, és olyan egyszerű válaszokra leltek, melyek összezavarják majd a tanultakat és azokat, akik bölcsnek hiszik magukat. Túl gyakran gondolunk úgy az engedelmességre, mintha az csupán egy magasabb rendű hatalom parancsainak gondolkodás nélküli követése lenne. Valójában azonban az engedelmesség akkor a legjobb, amikor az a legmagasabb hatalom, vagyis maga az Isten bölcsességébe és erejébe vetett hitünk megtestesítője. Amikor Ábrahám kinyilvánította az Istenbe vetett megingathatatlan hithűségét és engedelmességét, még akkor is, amikor parancsolatba kapta, hogy áldozza fel a saját fiát, Isten megmentette őt. Hasonlóképpen, amikor az engedelmesség által mi is kimutatjuk hithűségünket, Isten végül meg fog menteni bennünket. azok, akik kizárólag saját magukra támaszkodnak, és csak a saját vágyaikat és ösztöneiket követik, igencsak korbátozva vannak azokhoz képest, akik Istent követik, és az ő meglátásaiból, hatalmából és ajándékából merítenek. Egy mondás szerint, aki teljesen el van telve magától, az valójában nagyon üres. Az erős, kezdeményező engedelmesség a legkevésbé sem gyenge vagy tétlen. Általa jelentjük ki Istenbe vetett hitünket, és válunk érdemessé arra, hogy részesüljünk a menny hatalmából. Az engedelmesség egy döntés, választás a saját korlátozott tudásunk és erőnk, valamint Isten végtelen bölcsessége és mindenhatósága között. Nagyapám leckéi alapján csupán döntés kérdése, hogy érezzük-e a szánkban a lelki zablát, és hogy követjük-e a hajtó utasításait. Váljunk mindannyian az ábrahámi szövetség örököseivé, és Ábrahám magjává a hithűségünk által, és azáltal, hogy elnyerjük a visszaállított evangélium szertartásait. Megígérem nektek, hogy az örök élet áldásai minden hithű és engedelmes ember számára elérhetők. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Köszönjük, testvérek! Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli a Most minden nemzet jól figyeljen című himnuszt. Azután hallgassuk szeretettel Lawrence E. Corbridge, Michael John U.T. és Marcus A. Iodicatis eldereket a 70-ektől. Az ő beszédeiket követően Dietrich Christopherson elder a 12 apostol kórumának tagját hallhatjuk.
This is the 184th annual
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciája.
Thank you. A young boy reads the Bible, and his eyes pause.
A fiatal fiú a Bibliát olvassa, amikor a szeme megakad egy bizonyos szakaszon. Olyan pillanat ez, amely megváltoztatja az egész világot. A fiú tudni vágyik, melyik egyház vezeti el az igazsághoz és a szabadításhoz. Már szinte minden más kipróbált, most pedig a Bibliához fordul, ahol e szavakat olvassa. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja meg, és megadatik néki. Újra és újra eltűnődik az olvasottakon, felragyog az első fénysugár a sötétségben. Ez lenne hát a válasz, a kiút az űrzavarból és a sötétségből. Ilyen egyszerű volna, csak kérdezzem meg Istent, és ő majd válaszol. Végül aztán úgy dönt, hogy vagy megkérdezi Istent, vagy örökre sötétségben és összezavarodva marad. Minden türelmetlensége ellenére azonban mégsem szalad be egy csendes zugba, hogy elmormoljon egy sietős imát. Még csak 14 esztendős, de a sietségében, hogy választ kapjon, nem válik kapkodóvá. Nem akármilyen ima lesz ez. Eldönti, hová fog menni, és mikor fog próbát tenni. Felkészül az Istennel folytatott beszélgetésre. Aztán elérkezik a nap. Csodálatos, tiszta nap reggele ragyog fel, 1820 kora tavasszán. Kisétál a közeli erdő csendjébe, a fölé tornyosuló fák közé. Megérkezik a helyre, ahová korábban eltervezte. Letérdel és elkezdi feltárni szíve vágyait. E szavakkal írja le, mi történt ezután. Egy fényoszlopot láttam, pontosan a fejem felett. A napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, míg nem megpihent rajtam. Amikor a fény megpihent rajtam, két személyt láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta, a másikra mutatva, Joseph, ez az én szeretett fiam. Őt hallgast. Csupán 24 évvel később Joseph Smith és fivére Hiram életét adja majd azért, ami itt elkezdődött. Joseph feljegyezte, hogy amikor 17 éves volt, egy angyal elmondta neki, hogy nevének jó és rossz híre is lesz majd minden nemzet és minden nép között. Eljövendőlés beteljesedése folyamatban van ma is. Amikor az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza már világszerte elterjedt. Ellenállás, bírálatok és ellenséges érzületek kísérik az igazságot. Bármikor, amikor napvilágra kerül az igazság az ember célját és küldetését illetően, mindig lesz egy vele szembeszálló erő. Ádámmal és Évával kezdődően az Éden kertjétől Krisztus szolgálatán keresztül egészen napjainkig mindig is történtek erőfeszítések az élet tervének megtévesztő feltüntetésére, tévútra telelésére, ellenzésére és meghiúsítására. Nézzétek meg, hol található a legnagyobb porfelhő, melyet ő körülötte kavartak, akivel szembeszálltak, próbára tettek, elutasítottak, ütlegeltek, magára hagytak és keresztre feszítettek, és aki mindenek alá leereszkedett, és akkor meg fogjátok látni az igazságot, az Isten fiát, az egész emberiség szabadítóját. Miért is nem hagyták békén? Miért? Azért, mert ő maga az igazság, és az igazságnak mindig lesznek ellenzői. Azután nézzétek meg, hol találjátok azt, aki előhozott egy újabb tanúbizonságot Jézus Krisztusról és más szentírásokat. Keressétek meg, kiszolgált azon eszközként, mely által visszaállítatott a földre az evangélium teljessége és Jézus Krisztus egyháza. Keressétek őt, és lássátok, ahogy kavarog a por. Miért nem hagyták békén? Miért? Azért, mert ő az igazságot tanította, és az igazságnak mindig lesznek ellenzői. A Joseph Smith-re kiáradó kinyilatkoztatások bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ő Isten profétája volt. Figyeljünk meg néhányat közülük. Figyeljünk meg néhány rajta keresztül kinyilatkoztatott világosságot és igazságot, melyek szöges ellentétben állnak napjai és a mi napjaink közhiedelmeivel. Isten személyes, felmagasztosult lény, egy örökkévaló atya, ő a mi atyánk. Az Atya Isten, Jézus Krisztus és a Szentlélek különálló lények. Mi mind többek vagyunk puszta halandoknál. Isten, az örökkévaló Atya gyermekei vagyunk, és olyanná válhatunk, mint ő. Ha hiszünk fiában, bűnbánatot tartunk, részesülünk a szertartásokban, befogadjuk a Szent Lelket, és mindvégig kitartunk. Jézus Krisztus egyháza ma alapvetően ugyanaz az egyház, amelyet ő a halandó szolgálata során megszervezett prófétákkal és apostolokkal, a melkisédeki és a lévita papsággal, elderekkel, főpapokkal, diakónusokkal, tanítókkal, püspökökkel és hetvenekkel, mind úgy, ahogyan azt a Biblia leírja. A papsági felhatalmazás elvétetett a földről a szabadító és apostolai halálát követően, de napjainkban újra visszaállítatott. A kinyilatkoztatás nem szűnt meg, és a menny nem zárult be. Isten szól a prófétákhoz ma, és szólni fog hozzátok és hozzám is. Több van az élet után, mint csupán a menny és a pokol. A dicsőség különféle fokozatai léteznek, és igenis számít, hogy mit teszünk ebben az életben. A Krisztusba vetett puszta tétlen hit helyett minden gondolatban rá kell tekintenünk. Minden, amit teszünk, a fiú nevében kell tennünk. Ő rá mindenkor emlékezni kell, és parancsolatait betartani, hogy lelke mindig velünk legyen. Nincsenek elveszve azon emberek milliárdjai, akik az evangélium és a szabadításhoz szükséges szertartások nélkül élnek és halnak meg. Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskedik az evangélium törvényeinek és szertartásainak, melyekben részesülhetnek mind az élők, mind pedig a holtak. Nem minden a születéssel kezdődött. Ezelőtt Isten jelenlétében éltünk az ő fiaiként vagy lányaiként, és felkészültünk-e halandó életre. A házasság és a család nem csupán mindhalálig érvényes emberi intézmények, örökkévalónak szánták őket az Istennel kötött szövetségek révén. A család mennyei minta szerint adatott. Mindez csupán egy része a Joseph Smith-re kiáradó kinyilatkoztatásoknak. Honnan jött mindez, ezek a kinyilatkoztatások, melyek világosságot nyújtanak a sötétségben, tisztánlátást a kételyben, és melyek emberek millióit inspirálták és tették jobbá? Melyik a valószínűbb, hogy az egészet csupán megálmodta, vagy hogy megadatott neki a menny segítsége? Az általa kiadott szentírások úgy hangzanak-e, mint az ember szavai, vagy mint Isten szavai? Mindazt, amit Joseph Smith véghez vitt, nem övezi vita. A kérdés csupán abban rejlik, hogy miként tette, amit tett, és miért. És nincs túl sok lehetőség, vagy csaló volt, vagy proféta, amit tett, vagy egyedül vitte véghez, vagy a menny segítségével. Nézzétek meg a bizonyítékokat. De a teljes bizonyítékot, életének kész mozaikját, ne csupán egy-egy darabkáját. És legfőként tegyétek meg azt, amit az ifjú Joseph tett. Kérdezzétek meg Istent, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül megadja a választ, és megadatik nektek. Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy miként tudhatjátok meg az igazságot a Mormon könyvéről és Joseph Smithről, ez annak mintája is egyben, ahogyan minden dologról megtudhatjuk az igazságot. Bizonságomat teszem, hogy Joseph Smith Isten profétája volt, ahogyan Thomas S. Monson Isten profétája ma. Joseph Smithen keresztül Isten királyságának kulcsai ismét az emberre bízattak a földön, és az evangélium tovább fog gördülni, akár a kéz nélkül hegyből kivágott kő, míg nem az egész földet betölti. Isten a mi örökkévaló atyánk, és Jézus a Krisztus. neki hódolunk. Semmi sem fogható az ő alkotásaikhoz, a szabadítás tervéhez és Isten bárányának engesztelő áldozatához. Ebben az adományozási korszakban egyedül úgy teszünk eleget az Atya tervének, és részesülünk az engesztelés gyümölcseiből, ha engedelmeskedünk az evangélium törvényeinek és szertartásainak, melyek Joseph Smith révén visszalettek állítva. Bizonyságomat teszem róluk, Istenről, az örökkévaló Atyáról, és Jézus Krisztusról, a világ szabadítójáról. Mindez pedig Jézus Krisztus nevében teszem. Ámen.
Shortly following after General Conference in October 2007, one of my brethren.
A 2007-es októberi általános konferencia után nem sokkal az egyik fivérem azt mondta, hogy körülbelül 7 év múlva lesz ismét ilyen szorongással teli élményben részem.
Last January, my sweetheart Grace and I.
Megkönnyülten azt feleltem, hogy akkor ezt az én 7 bőséges esztendőnek tekintem majd. Nos, itt vagyok, a 7 bőséges esztendőnek a végéhez ért. Tavaly januárban én és kedvesem Grace megbízást kaptunk, hogy látogassunk meg a Fülöp-szigeteken azokat az egyháztókat, akiket hatalmas földrengés és rendkívüli tájfun sújtott. Nagyon örültünk, mert ez a feladat válasz volt az imáinkra, és szerető mennyatyánk könyörületéről és jóságáról tanúskodott. Lehetővé tette azon vágyunkat, hogy személyesen fejezzük irántuk a szeretetünket és törődésünket. A legtöbb egyháztag, akivel találkoztunk, még mindig átmeneti szállásukon, például a sátrakban, közösségi intézményekben és egyházi gyülekezeti házakban húzta meg magát. A meglátogatott otthonok is javarészt erősen sérült tetőszerkezetűek vagy tető nélküliek voltak. Az embereknek már eddig sem nagyon volt semmiük, de a katasztrófa még azt a keveset is elpusztította. Mindent sár és törmelékek borítottak. Mégis nagyon hálásak voltak azért, akik segítségért, melyet kaptak, és nehéz körülmények ellenére is örültek és derülátóak voltak. Mikor megkérdeztük, hogy hogyan viselik mindezt, mindannyian azt felelték, hogy jól vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitük a reményt adott nekik arra, hogy végül minden rendbe jön majd. Házról házra, sátorról sátorra jár, járva tenő testvér és én sokat tanultunk e hitű szentektől. A csapások vagy tragédiák idején az Úrnak megvan a módszere arra, hogy átformáljon minket és a fontossági sorrendünket. Ilyenkor az anyagi javak, melyek megszerzésért oly keményen dolgoztunk, egyszer csak jelentőségüket vesztik. Ami igazán számít, a családunk és a másokkal való kapcsolatunk. Egy drága nőtestvér így fogalmazott, miután a víz visszahúzódott és eljött az ideje a romeltakarításnak, körülnéztem az otthonomban és azt gondoltam, hű, jó sok limlomot halmoztam fel az évek során. Gyanítom, hogy ennek a nőtestvérnek javult a szemléletmódja, és ezért sokkal gondosabban válogatja meg, mely dolgokra van igazán szüksége, és melyek nélkül tud meglenni. Számos emberrel dolgoztunk együtt az évek során, és ahogy figyeltük őket, lenyűgözött bennünket a lelki erejük. E hétű egyháztagoknál egyaránt láttuk anyagi javakban való bővelkedést és nélkülözést. A legtöbben arra kényszerülünk, hogy pénzt keressünk, és világi javakra tegyünk szert ahhoz, hogy fenntarthassuk a családjainkat. Mindez időnk és figyelmünk jelentős hányadát megkívánja. Végeláthatatlan mindaz, amit a világ kínál, ezért elengedhetetlen, hogy megtanuljunk felismerni, ha már megvan, ami elengedő a számunkra. Ha nem vigyázunk, a lelkiek helyett inkább az anyagiakat kezdjük majd hajszolni. A lelki és az örökkévaló dolgokra való törekvésünk ekkor háttérbe szorul, ahelyett, hogy fordítva történne. Sajnos úgy tűnik, erős hallamunk van arra, hogy mindig többet és többet, a legújabbat és a legmodernebbet szerezzük meg. Hogyan biztosíthatjuk, hogy ne csáboljunk el eme ösvény vonzásának? Jákob a következő tanácsot adta, ne költsetek tehát pénzt arra, ami értéktelen, sem munkátokat arra, ami nem tud kielégíteni. Hallgassatok rám szorgalmasan, és emlékezzetek a szavakra, amelyeket szóltam, és jöjjetek Izrael szentjéhez, és lakmározzatok azon, ami nem veszik kárba, s amit megrontani se lehet, és gyönyörködjön lelketek a kövérségben. Remélem, egyikünk sem költ pénzt arra, ami értéktelen, és nem fektet munkát abba, ami nem tud kielégíteni. A szabadító azt tanította a zsidóknak és a nefitáknak egyaránt. Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol a moly és a rozsda megrontja, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják azokat, hanem a medgyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol sem a moly, sem a rozsda nem ront meg, és ahol nem törnek be a tolvajok, és nem lopják el azokat. Mert ahol kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Egy másik alkalommal ezt a példázatot adta a szabadító. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, ezért magában okoskodék mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És ezt mondta, ezt cselekszem, az én csűrémet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel érkezik, bolond éjjel érkezik a te lelkedet, te tőled, amiket pedig készítettél, kié lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Dieter F. Uchtdorf elnök a következő tanácsot adta nemrégiben. Mennyi atyánk látja valódi lehetőségeinket. Olyan dolgokat is tud rólunk, melyeket mi nem tudunk magunkról. Életünk során arra készít minket, hogy teljes mértékben be tudjuk tölteni teremtésünk célját, hogy jó életet éljünk, és visszatérjünk az ő jelenlétébe. Akkor hát miért áldozunk oly sok időt és energiát olyan dolgokra, amelyek tiszta virág életűek, jelentéktelenek és felszínesek? Nem látjuk, mi nagy balagaság és jelentéktelen és mulandó dolgokat hajszolni? Mindannyian tudjuk, hogy földi kincseink listája a kevésségből, gazdagságból, anyagi javakból, hatalomból és az emberek tiszteletéből áll. Nem érdemelnek több időt és figyelmet, ezért inkább azokra összpontosítok, amik a mennyei kincseinket alkotják. Milyen mennyei kincseket gyűjthetünk magunknak? Kezdésképpen jó lenne, ha szertennénk a hit, a remény, az alázat és a jószívűség krisztusi tulajdonságaira. Újra meg újra azt tanácsolták nekünk, hogy vetközzük le a természetes embert, és váljunk olyanná, mint egy kisgyermek. A szabadító arra tanít minket, hogy legyünk tökéletesek, mint ő, és mennyei atyánk. Másodszor, több minőségi időt és erőfeszítést kell a családi kapcsolataink megerősítésére szánnunk, hisz végső soron a családot is rendelte el. Az a legfontosabb egység az időben és az örökké valóságban. Harmadszor, mások szolgálata fémjelzi Krisztus igaz követőit, ő azt mondta, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel, ezen legkisebb atyám fiai közül én velem cselekedtétek meg. Negyedszer, Krisztus tanának megértése és bizonyságunk megerősítése olyan munka, mely valódi örömet és megelégedést nyújt majd. Állandóan tolmányoznunk kell Krisztus szavait úgy, ahogyan azokat a szentírások és az élő proféták szavait tartalmazzák. Mert íme, Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. Végezetül hadd meséljem el egy 73 éves özvegyasszony történetét, akit Fülöp-szigeteki útunk során ismertünk meg. Amikor Bohol szigetét sújtotta a földrengés, az otthonuk, melyet ő és néhai férje kemény munkával épített fel, a földdel lett egyenlő. A lánya és a fiúnokája is odaveszett a házban. Mivel egyedül maradt, dolgoznia kellett, hogy eltartsa magát. Mosás kezdett vállalni, melyet kézzel végez, és napjában többször is egy jókarat dombot kell megmásznia, mikor vízért megy. Mikor meglátogattuk, még mindig sátorban lakott. Ezek az ő szavai. Elder, mindent elfogadok, amire az Úr megkért, hogy menjek keresztül. Nincs bennem harag vagy neheztelés. Nagy becsben tartom a templomi ajánlásomat, és a párnám alatt őrzöm. Tudnod kell, hogy teljes tizedet fizetek a mosásból szerzett csekélyke keresetemből. Nem számít, mi történik, mindig fizetni fogom a tizedemet. Bizonyságomat teszem arról, hogy fontossági sorrendünk, hajlandóságaink, hajlamaink, vágyaink, étvágyunk és szenvedélyeink közvetlen hatása lesznek a következő állapotunkra. Mindig emlékezzünk a szabadító szavaira, mert ahol a kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Azért imádkozom, hogy szívünk a megfelelő helyen találtasson. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Egyik nap a 10 éves kisfiam az emberi agyat tanulmányozta az interneten. Szeretne sebész lenni, amikor felnő. Már most látszik, hogy sokkal okosabb, mint én. Szeretjük az internetet. Otthon a rokonokkal és barátokkal a közösségi média, e-mail és egyéb módok segítségével kommunikálunk. A gyermekeim az iskolai házi feladataik zömét az interneten végzik. Bármi is legyen a kérdés, ha több információra van szükségünk, rákeresünk az interneten. Másodpercek alatt rengeteg ismeretre teszünk szert. Ez csodálatos. Az internet nagyon sok lehetőséget nyújt a tanulásra. Sátán azonban azt akarja, hogy nyomorultak legyünk, és ezért eltorzítja a dolgok valódi célját. Ő arra használja fel ezt a nagyszerű eszközt, hogy kétséget és félelmet támasszon, és hogy elpusztítsa a hitet és a reményt. Mivel az interneten rengeteg mindent el lehet érni, ezért az embernek körültekintőnek kell lennie a használatát illetően. Sátán lefoglalhat bennünket, eltereheti a figyelmünket és beszennyezhet minket, miközben azon információkat rostáljuk, melyek nagy része valójában csak szemét. Az ember pedig ne kószáljon a szemétben. Figyeljetek a következő útmutatásra, melyet a Szentírásokban találhatunk. Mert íme Krisztus lelke minden embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és gonosz között. Megmutatom tehát nektek, hogy mi módon ítélkezzetek. Mert minden dolog, mely jó cselekedetre hív és arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztusban, az Krisztus hatalma és ajándéka küldi, tehát tudhatjátok, hogy Istentől való. Valójában ugyanazzal a dilemmával kell szembenéznünk, mint amellyel Joseph Smith is szembesült fiatal korában. Gyakran találjuk úgy, hogy nincsen bölcsességünk. Isten királyságában az igazság keresése méltányolt és ösztönzött dolog, melyet semmilyen módon nem nyomnak el, és nem tartanak tőle. Az egyháztagoknak maga az Úr tanácsolta nyomatékosan, hogy keressék a tudást. Azt mondta, keressetek szorgalmasan. Igen. Keressétek ki a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait, törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hitáltal is. Mégis hogyan ismerhetjük fel az igazságot egy olyan világban, amely egyre nyíltabban intéz támadásokat az Istennel kapcsolatos dolgok ellen? A Szentírások megtanítják nekünk, hogyan. Először is felismerhetjük az igazságot azáltal, hogy megfigyeljük a gyümölcseit. A nagyszerű hegyi beszédében az Úr azt mondta, eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mormon proféta ugyanezt a tantételt tanította, amikor azt mondta, cselekedeteikről ismeritek meg őket, mert ha cselekedeteik jók, akkor ők is jók. Felkérünk mindenkit, hogy tanulmányozza ennek az egyháznak a gyümölcseit és cselekedeteit. Azok, akiket érdekel az igazság, képesek lesznek felismerni, hogyan változtatja meg az egyház és annak tagjai azokat a közösségeket, ahol jelen vannak. Az a fejlődés is jól látható lesz a számukra, amely azok életében megy végbe, akik követik az egyház tanításait. Azok, akik megvizsgálják ezeket a gyümölcsöket, azt fogják találni, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza gyümölcsei élvezetesek és kívánatosak. Másodszor, rálelhetünk az igazságra azáltal, ha magunk is kísérletet teszünk az igével. Alma proféta ezt tanította. Most egy maghoz fogjuk hasonlítani az igét. Ha helyet adtok, hogy a magot el lehessen ültetni a szívetekben, íme, ha az igaz mag, és ha hitetlenségetek által ki nem vetitek, íme, az duzzadni kezd majd a kebletekben. Akkor kezditek majd azt mondani magatokban, úgy kell lennie, hogy jó mag ez, mert gyarapítani kezdi a lelkemet. Igen, kezdi megvilágosítani az értelmemet. Igen, kezd élvezetes lenni számomra. Most íme, nem erősíti-e majd ez hiteteket? Igen, erősíteni fogja hiteteket, mert minden mag a saját hasonlatosságára terem. Mi fenséges felhívás ez az Úr prófétájától. Egy tudományos kísérlethez hasonlítható. Arra kérünk benneteket, hogy vizsgáljuk meg az igét. Megkaptuk a paramétereket, és még azt is közölték velünk, hogy mi lesz a kísérlet eredménye, ha követjük az utasításokat. A szentírások tehát azt tanítják nekünk, hogy megismerhetjük az igazságot, ha megvizsgáljuk a gyümölcseit, illetve ha személyesen kísérletet teszünk vele azáltal, hogy helyet adunk az igének a szívünkben, és egy maghoz hasonlóan ápoljuk. Van azonban még egy harmadik módja is az igazság megismerésének. Az pedig a személyes kinyilatkoztatás. A Tan és a Szövetségek 8. szakasza azt tanítja, hogy a kinyilatkoztatás tudás. Tudás azon dolgokról, amelyeket hittel, őszinte szívvel kérünk, elhívve, hogy azt meg is kapjuk. Az Úr pedig elmondja nekünk, hogyan fogjuk megkapni a kinyilatkoztatást. Azt mondja, elmédben és szívedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amely reátszál, és a szívedben lakozik. Ezzel azt tanítják nekünk, hogy úgy kaphatunk kinyilatkoztatást, hogy hittel kérünk őszinte szívvel abban a hitben, hogy azt meg is kapjuk. Figyeljétek meg, hogy az Úr világosan fogalmazott, amikor a következőre figyelmeztetett. Emlékezz rá, hogy a hit nélkül semmit sem tehetsz. Hittel kérjél tehát. A hit cselekedeteket, munkát igényel, olyan cselekedeteket, mint az elménkben való tanulmányozás és az Úr megkérdezése imában, hogy helyes-e, amit gondolunk. Az Úr azt mondta, ha helyes, akkor te benned égővé teszem kebledet, és érezni fogod tehát, hogy helyes. De ha nem helyes, akkor nem lesznek ilyen érzéseid, hanem gondolataid megdermednek, ami miatt elfelejted azt, ami helytelen. A hit cselekedetek nélkül halott, ezért kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Van egy más vallású barátom, aki azt mondta magáról nekem, hogy nem egy lelki beállítottságú ember, nem hajlandó tanulmányozni a szentírásokat és imádkozni, mert állítása szerint nem érti Isten igéjét, de még abban sem biztos, hogy Isten létezik-e. Ez a fajta hozzáállás egyrészt megvilágítja, hogy miért is van hiány a lelkiségnek, másrészt pedig pontosan a kinyilatkoztatás ellenkezőjéhez fog vezetni, ahogy azt Alma is magyarázta, amikor azt mondta, és ezért aki megkeményíti szívét, az az ige kisebb részét kapja meg. Alma még hozzátette, aki nem keményíti meg a szívét, annak az ige nagyobb része adatik, míg meg nem adatik neki Isten rejtelmeinek megismerése, míg meg nem ismeri őket azok teljességében. Alma és Móziás fiai jól példái annak a tantételnek, hogy a hit cselekedeteket igényel. A Mormon könyvében ezt olvashatjuk. Szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék. De ez nem minden. Sok imádkozásnak és böjtnek adták magukat, ezért rendelkeztek a prófétálás lelkével és a kinyilatkoztatás lelkével. Az őszinte szívvel való kérdezés legalább ennyire fontos ebben a folyamatban. Ha őszintén keressük az igazságot, akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy megleljük azt, vagy többek között. Olvassuk a szentírásokat, eljárunk Isten tiszteletre, és a legjobb tudásunk szerint igyekszünk betartani Isten parancsolatait. Azt is jelenti továbbá, hogy hajlandóak leszünk megtenni Isten akaratát, amikor megismertük azt. Joseph Smith azon cselekedetei, amelyeket akkor tett, amikor bölcsességet keresett, tökéletesen példázák azt, mit is jelent őszinte szívvel rendelkezni. Elmondása szerint azt szerette volna tudni, hogy melyik felekezet igaz, hogy tudhassa, melyikhez csatlakozzon. Még mielőtt imádkozott volna, már készen állt arra, hogy azt szerint a válasz szerint cselekedjen, amelyet kapni fog. Hittel kell kérnünk, és őszinte szívvel. De ez még nem minden. Hinnünk kell abban is, hogy meg fogjuk kapni a kinyilatkoztatást. Bíznunk kell az Úrban, és reménykednünk kell az ígéreteiben. Emlékezzünk e szavakra, ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Milyen csodálatos ígéret! Felkérek mindenkit, hogy keresse az igazságot ezen módszerek bármelyikének segítségével, de leginkább kérje Istentől személyes kinyilatkoztatás formájában. Isten kinyilatkoztatja az igazságot mindazoknak, akik a szentírásokban leírtak szerint keresik azt. Ehhez azonban több erőfeszítésre lesz szükség annál, hogy csupán az internetet böngészszük, de megéri. Bizonságomat teszem, hogy ez Jézus Krisztus igaz egyháza. Láttam a gyümölcseit közösségekben és sok ezer ember életében, többek között családtagjaim életében is. Ennek köszönhetően tudom, hogy igaz. Az igét hosszú éveken keresztül próbára is tettem az életemben, és éreztem lelkemre gyakorolt hatását. Ennek köszönhetően pedig tudom, hogy igaz. De mindennél fontosabb, hogy a magam részére úgy győződtem meg az ige igazságára, hogy a Szentlélek hatalma által kinyilatkoztatást kaptam. Ennek köszönhetően tudom, hogy igaz. Felkérlek benneteket, hogy tegyétek ugyanezt. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples as Jesus suffered.
A vereség és a csüggedés gyötrő érzése kerítette hatalmába a tanítványokat, amikor Jézus szenvedett és meghalt a kereszten, testét pedig élettelenül helyezték a sírboltba. Mindannak ellenére, amit Jézus többször is elmondott nekik a halálát és az azt követő feltámadást illetően, nem értették. Keresztre feszítésének sötét délutánját azonban hamarosan feltámadásának örömteli hajnala követte. Ez az öröm azonban csak akkor érkezett el, amikor a tanítványok szemtanúi lettek a feltámadásnak, hiszen még az angyalok feltámadásáról szóló kijelentése is felfoghatatlan volt elsőre, annyira példátlan volt. Mária Magdaléna, néhány további hithű asszonya korábban érkezett a szabadító sírboltjához azon a vasárnapi reggelen, fűszereket és olajokat hozva, hogy befejezzék a megkenést, amelyet akkor kezdtek, amikor az Úr testét sietve a sírba helyezték a közelgő sabbat előtt. E minden reggelek reggelény nyitott sírbolt fogadta őket, mivel az asztvedő kő el volt gördítve, valamint két angyalt láttak, akik kijelentették, mit keresitek a holtak között az élőt. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mit beszélt néktek, még mikor Galileába volt, mondván, szükség az ember fiának átadni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. Az angyalok parancsa szerint Mária Magdaléna benézett a sírboltba, mégis úgy tűnik, hogy az egyetlen dolog, ami megragadt az elméjében, az volt, hogy az Úr teste eltűnt. Az apostolokhoz sietett, és miután megtalálta Pétert és Jánost, azt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Péter és János odaszaladtak, és látták, hogy a sír valóban üres, és ott vannak a lepedők. És a keszkenő, amely az ő fején volt, külön összegöngyögetve egy helyen. János volt tulajdonképpen az első, aki felfogta a feltámadás lenyűgöző üzenetét. Azt írja, hogy lát és hisz vala, még a többiek addig a pontig nem tudják vala még az írást, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Péter és János elment, Mária azonban hátra maradt, még mindig gyászban. Közben az angyalok visszatértek, és gyengéden azt kérdezték tőle, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. Abban a pillanatban a feltámadott szabadító mögötte állva megszólalt. Asszony, miért sírsz? Kit keres? Azt pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki könyörögve, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. James Talmage Elder azt írta, Jézus volt az, akihez szólt, szeretett Ura, bár nem tudott erről. Egyetlen szó az élő ajkairól gyötrelmes fájdalmát kitörő örömmé változtatta. Mondanék Jézus, Mária. A hanghordozás, a gyengéd beszéd, melyet a korábbi napok során hallott és szeretett, kiemelte őt a csüggedés mélységéből, amelybe süllyedt. Megfordult, és az Urat látta. Örömében ölelésre tárta karjait, és csupán egyetlen szeretetteljes és hódolattal áthatott szót szólt, Rabboni, ami azt jelenti, szeretett mesterem. Így aztán ez az áldott asszony lett az első halandó, aki látta és beszélt is a feltámadt Krisztussal. Később még aznap megjelent Péternek Jeruzsálemben, hogy annak közelében, két tanítványnak az Emmausba vezető úton, este pedig tíznek az apostolok közül, és másoknak jelent meg hirtelen közéjük állva, és azt mondta, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassátok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amit látjátok, hogy nékem van. Azután további meggyőzésként, mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, sült halat és lépes mézet evett előttük. Később így utasította őket, lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezen igazolt jeruzsálemi tanúságokon felül rendelkezünk a feltámadt Úr páratlan szolgálatával, melyet a nyugati félteke ősi lakóinak nyújtott. A bőség földjén alászállt a mennyből, és megkérte az egybegyűlt sokaságot, mint egy 2500 embert, hogy jöjjenek egyenként, míg mindenki sorra nem kerül, és bocsássák kezüket az oldalába, valamint érezzék a szögek nyomait a kezén és a lábán. És amikor már mindannyian odamentek, és saját maguk tanúi voltak ennek, egyszerre felkiáltva mondván, Hozsanna, legyen áldott a magasságos Isten neve, és leborultak Jézus lábainál, és hódoltak neki. Krisztus feltámadása mutatja, hogy az ő léte független és örökkévaló. Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Jézus azt mondta, azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, és hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. A szabadító életben maradása nem függ az ételtől, vagy a víztől, az oxigéntől, vagy bármi más anyagtól, hatalomtól, vagy személytől. Jehovaként és a messiásként is ő a nagy én vagyok, az önmagában létező Isten. Egyszerűen ő az, és mindig is ő lesz. Engesztelésével és feltámadásával Jézus Krisztus a bukás minden vonatkozását legyőzte. A fizikai halál csupán időleges lesz, és még a lelki halál is véget ér, hiszen mindenki visszatér majd Isten színe elé, legalábbis ideglenesen, hogy megítéltessen. Végső bizalmunkat és bizonyságunkat nyugodtan az ő hatalmába helyezhetjük, hogy ő majd legyőz minden mást, és örök életet ad nekünk. Miután ugyanis az ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindannyian meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindannyian megelevenítettek. Neil A. Maxwell-edre szavaival, Krisztus halál felett aratott győzelme véget vetett az ember súlyos helyzetének. Most már csak személyes okok miatt kerülhetnek nehéz helyzetekbe, de még ezekből is megmenekülhetnek azzal, hogy követjük az ő tanításait, aki megmentett minket az általános pusztulástól. Mivel kielégítette az igazságosság követelményeit, Krisztus most az igazságosság helyébe lép, vagy úgy is mondhatnánk, hogy ő az igazságosság, épp úgy, ahogy ő a szeretet is. Hasonlóképpen azon túl, hogy tökéletesen igazságos Isten, ő tökéletesen irgalmas Isten is. Így tesz helyre minden dolgot a szabadító. A halandóságban semmilyen igazságtalanság sem állandó, még a halál sem, hiszen ő visszaállítja az életet. Nincs olyan sérülés, fogyatékosság, árulás vagy durva bánásmód, amely ne kerülne kárpótlásra végül, az ő végtelen igazságossága és irgalma miatt. Ugyanezen okból kifolyólag felelősséggel tartozunk neki az életünkért, a választásainkért, a cselekedeteinkért, sőt még a gondolatainkért is, mivel megmentett bennünket a bukástól, az életünk valójában az övé. Kijelentette, íme megadtam nektek az evangéliumomat, és ez az evangélium, amit megadtam nektek, hogy eljöttem a világra, hogy atyám akaratát tegyem, mert az én atyám küldött engem. És atyám azért küldött el engem, hogy felemeltethessem a keresztre, és miután felemeltettem a keresztre, hogy minden embert magamhoz vonzhassak, hogy amint engem felemeltek az emberek, éppen úgy emelje fel az atya az embereket, hogy előttem álljanak, hogy cselekedeteik szerint megítéltessenek, vajon jók vagy gonoszak voltak-e. Egy pillanatra gondoljatok bele, milyen jelentősége van a feltámadásnak, a názáreti Jézus valódi kilétének, valamint az élet nagy filozófiai versengéseinek és kérdéseinek végleges tisztázásában. Ha ugyanis Jézus valóban szó szerint feltámad, akkor ebből szükségszerűen következik, hogy ő isteni lény. Nincs egyetlen földi halandó sem, aki saját maga hatalommal bírna arra, hogy a halál után ismét életre keljen. Mivel feltámadt, Jézus nem lehetett csupán egy ács, tanító, rabbi vagy próféta. Mivel feltámadt, Jézusnak Istennek kellett lennie, vagyis az Atya egyszülött fiának. Ebből következik, hogy amit tanított, az igaz. Isten nem képes hazudni. Ebből következik, hogy ő volt a föld teremtője, ahogy mondta. Ebből következik, hogy a menny és a pokol valóságos, ahogy tanította. Ebből következik, hogy létezik lélekvilág, amelyet a halál után meglátogatott. Ebből következik, hogy ő ismét eljön, és személyesen uralkodik majd a földön. Ebből következik, hogy van végső ítélet, és mindenkire vonatkozó feltámadás. Krisztus feltámadása valóságának fényében megalapozatlanok a kétségek az Atya Isten mindenhatóságával, minden tudóságával és jó akaratával kapcsolatban, aki egyszülött fiát adta a világ megváltásáért. Az élet értelmével és céljával kapcsolatos kétségek alaptalanok. Jézus Krisztus valóban az egyetlen név és mód, amely által szabadítás érkezhet az emberiséghez. Krisztus kegyelme valós. Ezt teszi lehetővé a megbocsátást és a bűnbánó bűnös megtisztítását is. A hit tényleg több, mint képzelgés vagy pszichológiai találmány. Létezik végső és egyetemes igazság, és léteznek objektív és változatlan erkölcsi normák, ahogyan azt ő tanította. Az ő törvényeinek és parancsolatainak bármi fokú megszegését sürgősen meg kell bánni. A szabadító csodái valóságosak, ahogyan tanítványainak tett azon ígérete is, hogy ők is megtehetik ugyanezt, sőt, még hatalmasabb dolgokat is. Papsága szükségszerűen valódi hatalom, mely irányítja az evangélium dolgait és rendelkezik a királyság rejtelmeinek kulcsával, méghozzá Isten ismeretének kulcsával. Ezért annak szertartásaiban megnyilvánul az Istenség hatalma. Krisztus feltámadása valóságának fényében a halál nem jelenti a végünket, és bár a férgek elpusztítják testünket, mégis testünkben látjuk meg majd Istent. Thomas S. Monson elnök beszélt Robert Blatchfordról, aki 100 éve az Isten és a Szomszédom című könyvében lelkesen támadta az olyan elfogadott keresztény hitelveket, mint Isten, Krisztus, ima és halhatatlanság. Határozottan megjegyezte. Idézem, állítom, hogy mindent, amit elhatároztam, hogy bizonyítani fogok, olyan teljes mértékben és minden kétséget kizáróan bebizonyítottam, hogy nincs az a keresztény, legyen bármilyen nagyszerű vagy rátermet, aki vitába szállhatna velem, hogy meg tudná dönteni a nézeteimet. Idézet bezárva. Körbevette magát a szkepticizmus falával. Ezután valami meglepő dolog történt. Az általa emelt fal hirtelen porrám állott. Lassan elkezdett tapogatózni az ahhoz a hithez visszavezető úton, amelyet lenézett és kigúnyolt. Mi idézte elő ezt a gyökeres változást a szemléletében? Elhunyt felesége. Összetört szívvel lépett a szobába, ahol a felesége teste, halandó létének maradványa feküdt. A férfi még utoljára rátekintett az arcra, melyet olyannyira szeretett. Kifelé menet azt mondta barátjának, ő az, de mégsem ő. Minden megváltozott. Valami, ami eddig volt, ott volt, elvétetett. Már nem ugyanaz. Nem lehet, ami elszállt belőle, hanem a lélek. Az Úr valóban meghalt és újra felkelt. Igen. Vallásunk alapvető tantételei az apostolok és a próféták bizonysága Jézus Krisztusról az, hogy ő meghalt, eltemették és harmadnap feltámadt, és felemelkedett a mennybe, és a vallásunkra vonatkozó minden más dolog ennek csupán függeléke. Ahogyan Jézus születésének megjövendőlt ideje közelgett, az ősi nefita és lámánita népek között voltak, akik hittek, bár legtöbben kételkedtek. A megfelelő időben aztán elérkeztek születésének jelei, egy nap, egy éjszaka, és még egy nap éjszaka nélkül. Így mind tudták. Ma is hasonlóképpen van. Néhányan hisznek Krisztus szó szerinti feltámadásában, még sokan kételkednek, vagy egyáltalán nem hisznek. Néhányan azonban tudják. A megfelelő időben aztán mind látni és tudni fogják, sőt, minden térd meghajlik, és minden száj megval ő előtte. Addig pedig hiszek a szabadító feltámadása számos tanújának, kiknek tapasztalata és bizonysága megtalálható az Új Szövetségben, Péternek és társainak a tizenkettekben, valamint a kedves, tiszta Mária Magdalénának többek között. Hiszek a Mormon könyvében található bizonyságoknak, többek között Nefinek, az apostolnak, a névtelen sokasággal együtt a bőség földjén, és hiszek Joseph Smith és Sidney Rigdon bizonyságának is, akik számos egyéb bizonyság után ezen utolsó adományozási korszak nagyszerű tanúságát adták nekünk arról, hogy ő él, mert láttuk őt. Mindent látó személynek pillantása alatt állok magam is tanúként arra, hogy a názareti Jézus a feltámadott megváltó. És tanúságot teszek mindarról, amely az ő feltámadásának tényéből következik. Azért imádkozom, hogy elnyerjétek ugyanez a tanúbizonyság meggyőződését és békéjét. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming to the conclusion of a...
Kedves testvérek, a konferencia zárásaként az utolsó napok Szentjének Jézus Krisztus Egyháza általános konferenciának zárásaként szeretnénk kifejezni őszinte nagy röbecsülésünket mindazoknak, akik szorgalmasan dolgoztak azért, hogy előkészítsék ezeket az üléseket. Köszönjük azoknak, akik beszéltek hozzánk, és akik gondoskodtak a felemelő zenéről. Most pedig szeretett prófétánkat, Thomas S. Monson elnöket fogjuk meghallgatni. Monson elnök beszédét követően a konferencia zárásaként a kórus elénekli a Gyertek, újítsuk meg című éneket. A záróimát Benjamin D. Hoyos Elder mondja 70-ektől, és ezzel a konferenciát berekeztjük.
My brothers and sisters, what a wonderful conference.
Drága testvéreim, mi csodálatos konferenciánk volt. Lelki táplálékot vettünk magunkhoz, mi alatt mindazon férfiak és nők sugalmazott szavait hallgattuk, akik hozzánk szóltak. A zene fenséges volt. A beszédeket a Szentlélek sugalmazása által készítették és adták át nekünk. Az imák pedig közelebb vittek bennünket a mennyhez. A konferencián való közös részvételünk minden lehetséges módon felemelően hatott ránk. Remélem, hogy időt fogunk szakítani a konferenciai üzenetek elolvasására, amelyek néhány napon belül elérhetőek lesznek az lds.org oldalon, illetve publikálásra kerülnek az Enzyme és a Liahona folyóiratok következő számában, mert érdemes azokat figyelmesen átnéznünk és tanulmányoznunk. Tudom, hogy hozzám csatlakozva őszinte hálátokat fejezitek ki azon testvéreknek, akiket a konferencia során felmentettünk. Nagyszerű szolgálatot végeztek, és jelentős mértékben hozzájárultak az Úr munkájához. Teljes odaadással végezték feladatukat. Felemelt kézzel támogattuk továbbá azokat a fivéreket is, akiket új felelősség teljes pozíciókba hívtunk el. Üdvözöljük őket, és szeretnénk, ha tudnák, hogy már nagyon várjuk, hogy velük együtt folytathassuk a mester munkáját. Miközben az elhangzott üzeneteken elmélkedünk, határozzuk el, hogy egy kicsivel jobban tesszük a dolgunkat annál, mint ahogyan eddig tettük. Legyünk kedvesek és szeretetteljesek azokkal, akik esetleg nem osztják a hitelveinket és a normáinkat. A szabadító a minden férfi és nő iránti szeretet és jó akarat üzenetét hozta el a világra. Mindig kövessük a példáját. Számos súlyos kihívással kell szembenéznünk a mai világban. Ám biztosíthatlak benneteket, hogy mennyei atyánk figyel ránk. Miközben hitünket és bizalmunkat őbe lévetjük, meg fog áldani és vezérelni fog bennünket. És át fog segíteni bármilyen elénk gördülő nehézségen. A menny áldásai kísérjenek mindannyiunkat. Otthonainkat a szeretet, a jó indulat és az Úr lelke töltse el. Kívánom, hogy folyamatosan tápláljuk az evangéliumról való bizonyságunkat, hogy ez védelmet nyújtson nekünk az ellenség csapásaival szemben. Az elmúlt két nap során érzett lélek legyen velünk, miközben folytatjuk a mindennapos dolgainkat, és kívánom, hogy ezek közben folyvást végezzük az Úr munkáját. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy ez a munka igaz, és hogy a szabadító él. Ő vezeti és irányítja egyházát itt a földön. Tanúságomat és bizonyságomat hagyom veletek arról, hogy Isten, a mi mennyei atyánk él és szeret minket. Ő valóban a mi atyánk, aki személyes és valós. Ismerjük fel, hogy mi közel hajlandó jönni hozzánk, mi messzire hajlandó menni értünk, és hogy mennyire szeret minket. Fivéreim és nőtestvéreim, Isten áldjon benneteket. Legyen veletek ígért békessége most és mindig. Most búcsúzom tőletek, míg 6 hónap múlva újra találkozunk. És mindezt teszem Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Come, let us anew our journey. our dear Heavenly Father.
Drága mennyei atyánk, most, hogy bezárjuk az általános konferenciát, szeretnénk hálánkat kifejezni neked, hogy megérintetted a szívünket. Felismertük a kezed, és hogy milyen áldottak vagyunk, hogy visszaállították az egyházat ezekben az utolsó napokban. Nagyon hálásak vagyunk fiadért, és az általa hozott áldozatért. Köszönjük neked az útmutatást, amelyet a prófétánk Thomas S. Monson nyújt nekünk, és az ő tanácsosa is. És kérjük, hogy áld meg őt, és kérjük, hogy adj nekünk bátorságot, hogy meg tudjuk osztani az evangéliumot, és hogy kinyújtsuk a kezünket azok felé, akik eltévejedtek, hogy újra vissza tudjuk hozni őket hozzád. Segíts nekünk abban, hogy alkalmazni tudjuk azokat a tanításokat, melyeket hallottunk a konferencia során. Most ki arra kérünk, hogy segíts abban, hogy biztonságban hazaérkezhessünk. Imádkozunk azért, hogy vágyunk legyen arra, hogy hithűek maradhassunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának ülése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.